Most pedig, mielőtt folytatnám, ideiktatok egy levelet, amelyet ugyan jóval a történtek után kaptam csak meg, de most közlöm, mert ez látszik célszerűnek. A levél így hangzik. Ön azt állította, hogy szeret, hogy első látásra megszeretett. E vallomásához ön nagy szavakat használt, és aztán ott hagyott egy sor írás, egy búcsúszó nélkül. Mit gondoljak most e felől és önről? Miután előbb azt tudakolta, tudnám-e szeretni, s utóbb elállt attól, hogy oly próbára tegye érzéseimet, amelyek e tekintetben jobban kielégíthetik a történteknél. Vagy az igazság az, hogy érzésekre nem is volt rászorulva? Mi jó lesz megszabadulna meg kérdésektől? Ezért is írok önnek, mert meg kell kísérelnem mindent, ami segít, ami megszabadít. Ezért küldöm el a semmibe azokat a mondani valóimat, amelyek voltak épp már csak magamnak valók. Azt tudakolta tőlem, tudnám-e szeretni. Nem hitte át annak, amit tapasztalt. Nyilván szerénységből. Nem tudta talán elhinni, hogy első látásra megszerethetik. Azt kell feltételeznem, hogy szívesebben megijedt, sem hogy higgyen a saját szemeinek. Egy romlott ledérasszonytól, vagy önnön érzéseitől még jobban, s inkább elhitte nekem, hogy az vagyok. Szegény gyermek, vagy mint szólítsam már önt, mit tegyek keserűségemben és szégyenemben? Becézzem, szígyam, vagy bátorítsam-e, s épp most, amikor az első és utolsó komoly szavakat intézem önhöz, s melyek legyenek azok? Ostoba ember! Ó, felvilágosítsam-e még afelől, hogy milyen ostoba volt. Elmondjam-e még, hogy nem akartam meggondolások áldozata lenni. És akkor, mikor önnek nyílt szívű vallomása szerint, e meggondolásaimhoz nem volt már ideje. Oly nevetséges mindez. Mikor jól tudom, hogy az emberek nem szoktak hozzá a szív bátorságához, csak a romlottságét ismerik. Azt azonban igenis értésére adom még, uram, ha nem tudná, hogy oly rendkívüli látványban volt része, vagy legalábbis oly érdekességben, amelyet a férfiak még szegény ledérasszonyokban is tisztelni szoktak. S hogy az vagyok-e csak ugyan? Ma már megint az vagyok. Határtalan bennem a megvetés. Vagyis belesorolom önt is azok közé, akiknek odadobtam magam. Így szól a levél. Ismétlem, ezt jóval később kaptam már egy történet teljes lezajlása után. És most folytatom, ahol elhagytam. És elmondom magam is, hogy mi történt akkor köztünk, és miért hagytam el oly hirtelen kora reggel. De nem is az elejével kezdtem. Minek az önkívületről szólani? Röstelleném is, de nem is érdemes. Nem vagyok én különleges ember. Olyan voltam én is nyilván, mint a legtöbb földi halandó lett volna helyemben. Vad voltam, őrült, mit tudom én már milyen voltam. Nyilván érdemtelen is arra, hogy szeressen. S aztán, mint az állat. Nem gondoltam én jó ideig semmire a világon. Szerette, nem-e, miért tette? Heverésztem, lengedeztem. Az ember, ha nagyon boldog, úgy látszik belebutul. Mármint a magam fajtája. Pedig eszembe juthatott volna egymás. Ahogy most visszaidézem, adott ő alkalmat egy kis elcsodálkozásra már az elején is. Konyakot hoztam be például a ládámból. Ő küldött érte, s aztán nem akart velem inni. De már amikor visszajöttem is, elég furcsán fogadott. Sötét volt a szobában. Mit akar? Kérdezték tőlem a sötétből. Azt hittem tréfál, s tréfával is feleltem, hogy betörő vagyok, mondtam néki, úgyis majdnem az lettem miatta, s felgyújtottam a villanyt. Nem felelt, ott feküdt összekuporodva, habfehéren csak egy gyöngyfűzér volt a nyakán, semmi más. Az egész asszony gyönyörű volt, ám ezt mi revéljem? Az arcát belefúrta párnáiba, mintha látni sem akarna. Hiába könyörögtem, tréfálkoztam, nevetni sem akart. Eközben viszont eszembe is jutott valami, hogy hiszen még a nevét sem tudom. Már megkérdeztem egyszer, de akkor tréfával elütötte. Ha Hát hogy szólítsam legalább? Kérdeztem most is tőle. Ahogy akar, mosolygott rám. S a fejét ehhez fel is emelte, talán, hogy jobban lásson, s a szemejátéka is bizony fura volt. Hisz láttam, húzódozik, mindenképp kerüli, hogy magáról kelljen szólania. De nem baj, gondoltam még akkor, rá kell hagyni, van idő. Hajnal felé azt kérdeztem tőle, te táncos nő vagy? Nevetett. A lábaid olyanok, mondtam néki. Vagy nem olyanok? Gyönyörűk, és a kezeid is. Mutasd csak a kezeidet. Némán mosolyogva nyújtotta oda mind a két kezét. Gyönyörűk, mondtam néki sóhajtva, betelten, igazán megérlelve már a halálra. S elengedtem a csodás kezeket. Kire is emlékeztetsz? Kezdtem el töprengeni felette. S még mindig nem volt semmi baj. Mint mondom, tévelyektem, ringatóztam. Akkor már sötét is volt a szobában. Élet és halál közt lengedeztem. Ő is hallgatott. Ez volt hát az élet. Most jöhet a halál. Efféle kósza gondolatok jártak a fejemben. Amellett bizonyos neszekre figyeltem inkább. Utcai ének hallatszott fel például nagyon messziről. Harangkongást is véltem néha hallani. Ezeknek átadtam magam, s egész a bódulásig újra. Néha szinte felkiáltottam a gyönyörűségtől, úgy át meg átjártak ezek, szaladoztak rajtam. Ez is részegség, állapítottam meg. Nyilván egy különös lélekállapot játéka velem, mert hisz az utcáról kutyaugatás is hallatszott fel, s az is gyönyörű volt, rendkívül kellemes. Szóval minden jó volt addig, míg véletlenül oda nem tévedt a pillantásom, ahol ő volt. Olykor ugyanis megvilágosodott az arca a cigarettája parazsától. Lássuk csak, jutott eszembe, milyen ő most, mikor nem tudja, hogy figyelik. Kezdtem nagyon mosolyogni. Töprengeni látszottam a pirosas tűzben, s ez nőknél mindig megijeszt. Az arca borús és szigorú volt. Nem szeret ez senkit a világon, mosolyogtam én magam elé. Ki ez a nő? Nyilallott belém a kérdés. S hogy kerül ez az Emmához? Szinte hallani véltem tulajdon gondolataimat. Miért adta ez magát oda nekem, mikor nem szeret? Vagy ez is csak olyan nőcske talán, egy a sok közül? Ilyen az ember. Ami velem történt néhány óra előtt, hisz én is akkor láttam őt először az életben, hogy itt ácsorogtam kinn a folyosón, hogy tántorogtam a láztól, mindez eszembe se jutott. De hogy ő már akkor bizony nőcske. Nyilván nem először teszi, fűztem tovább gyalázatos gondolataim sorát. Ismerjük a fajtát. Nem mondja meg a nevét, rejtélyeskedik. Ez a módjuk persze. Ezért is lakik itt az Emmánál. Azt hittem, na most tisztán látok valahára. Valósággal megrohant a sok bizonyíték. Elém állt például ama bűnös, szemlesütős nevetése. S hiába próbáltam megnyugtatni magam. Ej, ez nem ilyen, hisz ez inni se tud, mondottam magamnak, s felidéztem újra mosolyát, a beszédét. Az egész lényét hívtam segítségemül. De minden hiába volt. Kínálkozott, mondtam magamnak keserűn. Persze, hogy kínálkozott. S én itt fekszem, és képes vagyok róla álmodozni, s Isten tudja, mi minden nem jut az eszembe. Milyen kápult is olykor az ember. Ebből is látszik, milyen boldogtalan ember vagyok én. S már majd felordítottam a kíntól. Olyan volt mindezt átszenvedni, szinte mint a testi fájdalom. Hogy megfájdult a szívem is belé. Hát ennyire vagyunk. S már ott tartottam, hogy kimondom minden gyanúmat. Azt gondoltam, jogom is van ehhez, ha ennyire érdekel. Vagyis, hogy megkérdezem tőle, követelem, ami megillet. Már csak azért is, mert tudnom kell, mit gondoljak-e dologról. A részéről tréfa volt-e, kalannak tekintsem-e, semmi egyébnek, vagyis... Akkor Isten hozzád is sose láttuk egymást? Pillanatok alatt száguldottam végig mindezeken, s ekkor megállított valami. Eszembe jutott valami más. Te, mikor beléptem hozzátok, az életeden gondolkoztál, végzetes dolgokon, igaz ez? Tettem fel a kérdést. Ezt még csak próbakép odavetettem. Kimondtam, ami eszembe jutott, hát, ha igaz. Úgy van, igaz, hallatszott azonban a sötétből. Kicsit bizony meghökkentem erre magam is, s nyomban elöntött egyfajta kábamerészség. Régen ismerem ezt. Tudni kell, hogy van ez velem úgy, hogy nekiíramodva mindenféléket kitalálok. Kártya van valaki kezében, azt előre bejósolok valamely eseményt. Nem egyszer nyertem már így fogadásokat is. Elmondom neked az életed történetét is, akarod? Folytattam vakmerőn. Nagyot nevetett. Lássuk csak, gondoltam én. Hát, ha kijön ebből is valami. Az apád férjhez adott. Kezdtem bele, ahogy szoktam ezt ilyenkor, egyfajta izgatott rohanásba. Nem szeretted a férjedet. Tovább, tovább, unszoltak a sötétből. Hiába próbálkoztál vele élni, megcsaltad a végén. Aztán? Aztán táncos nő lettél, vagy énekesnő. Jelentettem ki hatalmasan, magam is csodálkozva hallgattam saját szavaimat, mert úgy érzem ilyenkor, hogy igazat hazudok. Jártad a világot, nem találtad sehol a helyed. Aztán? Semmi aztán. De hogy folytatom én ezt? Mondottam dühösen. Erre megint kinevetett. Félsz? Kezdett el ingerkedni velem. Hely te bolond, mondta. Mikor érdekes kezdesz lenni, abba hagyod. Hisz úgy is kinevetsz. Hely, de hogy nevetlek én, sőt, izgatott vagyok. Meg vagyok illetődve, láthatod? És folyton ingerlőket, aprókat nevetett, majd könyörgésbe kezdett. Folytasd, kérlek, könyörgök! És mellém bújt, és megölelt, és a csókjaival borított el, hogy szólni se tudtam. Na most beszélj, ha tudsz, mondta nevetve. Hát miért nem mondod tovább? Félsz talán? Csak nem te vagy az édes Artelán. Ki az az Artelán? Azt nem tudom, felelte lelkesen. S oly furcsa volt ez a lelkesedése. De baj is az, folytatta. Mikor sejtelmem sincs róla, te ki vagy. Nem te vagy-e az, akit eddig hiába kerestem? Az édes Artelán? Igen, az édes Artelán. Szóval ott tartasz te is, ahol én? Mondtam neki hirtelenül. S ami ezután következett, nem is tudok róla számot adni ma már. Elkezdtem rimánkodni neki, hogy tudna-e szeretni, s akarna-e még egy kicsit élni a kedvemért. Mert hisz ő is a halálra gondol, nem csak én. Érzem a szavaiból. És miért ne élnénk még egy kicsit mind a ketten, és együtt? Mert én most már élni akarok, és érte, de nem is tudok, nem is akarok most már nélküle lenni. És így tovább. Az ember ilyenkor könnyen nevetségessé válik, azt mondani se kell, és ezért is gondolom, hogy kegyetlenség volt tőle, hogy a nagy szavaimat hozta fel ellenem a levelében. Mert a nagy szavakat én se kedvelem. Viszont ilyen az ember. Ami bánat vagy szenvedés van benne, ilyenkor akar egyszerre kiszakadni. De nem mindjárt felelt még erre sem. Csak később. Mikor már láthatta, hogy kezdek némaságától nagyon elkomolyodni. Mert most már arra kértem, mondja meg őszintén, mit akar. Azt akarja-e, hogy ne lássuk egymást soha többé. Ha jöztök, lesztek, ha hoztok, esztek, felelte ő. Különös. Még izgatottabb lettem, hogy ezt feleli. Amire elmagyarázta, hogy e szóval egy mesebeli személy, egy bizonyos Amine nevű nő invitálja meg vacsorára azokat, akik a kedvére valók. Úgy? Kérdeztem erre. Nagyon figyelni kezdtem. Néki nagyon tetszik ez a mondás, magyarázta. Különös egy mondás, mondottam újra. Bizony különös. És miféle ez az Amine? Ahogy az egy igen kedves és könnyű szívű nő volt, mesélte nekem. Kellemes volt, a szíve szerint az, amellett eltökélt. Olyan, aki könnyen búcsúzik el. Nolám, gondoltam én, s fedültem az ágyon. Tehát csak ugyan búcsúzni akar. A hangja szenvedélyes volt valamely keserűségtől, s olyannyira az, talán még könnyesek is voltak a szemei. De ő talán éppen ezért a jókedvről beszélt, az igazi jókedvről, s egyfajta lengeséget kezdett emlegetni. Nagyon magyarázta, magasztalta nekem. Hazudsz, gondoltam én. Ehhez a lengeséghez neked semmi közöd. Hogy az senkit se szeretett? Nolám, itt van, az én szavaim. De te szeretni fogsz, majd én megmutatom, gondoltam én. Furcsa volt a titkos párbeszéd. Ő mintha meg akarná erősíteni eddigi gyanúmat, s én éppen ezért, s épp most nem akarnék hinni neki. S ő aztán elmesélte az Aminé történetét részletesen is. Leírom ide, mert engem érdekelt, maga a mese is, különböző okokból. Ez majd kiderül. De már azért is, mert úgy beszélte nőről, mintha élne, mintha csak egy régi ismerőséről kellene egyet mást elmondania. Tehát, hogy a nő, ez az ezeregyéi személy nagyon szerette a szép ruhát, s egy nap megint elment sejmeket venni a bazárba. De kiderült, hogy nem elég a pénze. Pedig a sejem gyönyörű volt. Annyira vágyott rá, sejem nélkül nem akart hazamenni. Viszont a kereskedő, aki egy csinos és nyájos, egy fekete bajszú fiatalember volt, mesélte nekem. E kereskedő nagyon rábeszélte őt, hogy fogadja csak el a sejmet. Nincs fizetség. Ő ingyen is odaadja, ha megenged egy csókot. Egy pillanatra kell csak megemelnie a fátylát. Egyetlen egy csók is elég. Mi az egy csók? Kérdezték erre a rabnői is körülötte, s el is fordultak tőlük azonnal, hogy szinte sátort vontak körülöttük lebernyegeikkel. Így sátor alatt pedig csókolózni lehet. Felemelte tehát előtte a fátylát, ám abban a pillanatban a kereskedő az arcába harapott. Szó, ami szó, otthon alig menekült meg a haláltól. A hazugság nem használt, a férje okos ember volt. Meg kellett hát vallania az igazat. Végre is kegyelemképpen megvesszőzték és kidobták. S azóta keble és nyaka sebekkel van beborítva, régi ütések nyomaival. Egy szóval pórul járt a szegény, fejezte be a mesét. És te is? Próbálkoztam ekkor, de erre nem felelt. S ez volt az oka, hogy oly óvatos lett, magyarázta nekem. Innen a könnyű derű, vigyáznia kell magára, csak az örömöket szereti, azért oly mulatos. És te is mulatos vagy? Kaptam a szón. Bizony az, csak épp, hogy ezt nem hiszem el. Hát elbizakodott vagy? Kérdezte szinte haragosan. Hogy elbizakodott? Hát úgy szívem, hogy én is felette mulatos vagyok. Adta értésemre, bizonyos furcsa hangsúlyozással, igen behatón. Ezt bizony már nem lehetett félreérteni sehogy. Még ha akartam volna, se lehetett. De már e történet maga is meglehetősen megdermesztett, elidegenített. A sejmek, a fekete bajszú fiatalember, s az efféle virágnyelvet nem szeretem. Szegény Aminé, csak ennyit feleltem már mindezekre neki. Hisz belátom én, kíméletlen volt ez a szó, mert részvétlen volt. Joga volt mást várnia tőlem, aki azt állítottam, hogy szeretem. Hisz nyilván ezért is tett ilyen vallomást. Ő szívet várt a szóért. Isten tudja mit, amit mi mindnyájan remélünk olyankor, mikor minden keserűségünket, szégyenünket felmutatjuk, még el is túlozzuk esetleg. Mindezt persze már csak most gondolom így. Mint mondottam, e példázat akkor nagyon fejbevert, s rideg lettem. Ám ő nem is váratott a felelettel. Ó, ne sajnálja őt, mondotta szenvedélyesen. Ő jól érezte magát, kedvesem. Nem volt hát sajnálatra méltó. Tanított ki könyörtelenül. Csak éppen persze gőgös volt egy kicsit. Hogy kérdezgessék, azt például soha se tűrte. És itt elhallgatott. Én sem szóltam. Úgy emlékszem pedig, hogy még várt egy ideig, még mindig várt, s hogy azután mégsem történt semmi, dúdolt még magának valamit, majd elaludt. És én ma már biztos vagyok benne, nem is a szó, még sokkal inkább ezt tetézte be sérelmeimet, hogy képes volt így elaludni, mikor ott vagyok. Az ember csak magára gondol. Nem, hogy meghatott volna, hogy így, mint az árva gyerek, maga ringatta álomba magát. Nagyon meg lehettem sértve. Magának való ez mégiscsak, állapítottam meg bambán szomorún. Táncos nő lesz, alig, ha nem az, magyaráztam valakinek. Nem is értem, hogy lehettem ilyen ostoba. Menjünk hát egy házzal odébb, szoktam bajos esetekben mondani. S hogy mi lesz holnap? Bánom is én azt, beszéltem magam elé. S reggel 7 óratájban csak ugyan felkeltem az ágyból, s Lábujhegyen, a holmim után tapogatva, öltözködni kezdtem. Akkor is mélyen aludt. Igaz, felriadt egyszer egy ügyetlen mozdulatomra, mondott is valamit, de már egy pillanat múlva megint mélyen aludt. Felöltöztem, kisurrantam a szobából, s mint aki azt akarja, hogy híre sem maradjon e vidéken, még csak az sem igaz, hogy itt járt valaha, elutaztam. Emmától sem köszöntem el, üzenetet sem hagytam hátra senkinek. Hova megy az ember olyankor, ha úgy érzi, hogy kinn a világban is minden rosszul sikerült? Ami eddig otthon gyűlöletes volt, az most csodálatos kép megszépül a szeme előtt. Menjünk haza, mondja magának, és megtaposott otthonába tér, és nagyon megígéri, hogy csendes és béketűrő lesz megint jó ideig. Az úton hazafelé még csak romlott a hangulatom, illetve nem is jól mondom, hisz vidám voltam én. Az ember maga becsteleníti meg önnön érzéseit, az az igazság. Gondoltam, kár a dologgal még tovább is bíbelődni. Holnap ugyanezt meséli majd másnak, s épp oly rejtelmesen valami másik penzióban heverészve. Ki az az Aminé? Nevettem egyre. Igen mulatságosnak találtam, még e nevezetet is. S beburkolózva plédembe, még el is aludtam a vonaton. Különben is didergetős volt az idő, hideg és ridegen világos. Nem kedvezett az éjszaka emlékeinek. Táncos nő lesz. Persze, hogy az. Egy szerény nemzetközi csillag. E határozattal ébredtem, mikor álmomból felrázott a vonat. Hely, de kacagtam én magamon. Hát nem bolond az ember. Kimegy a világba, s az első kétes hölgybe hajlandó halálosan beleszeretni. S én még képes voltam azon álmodozni, ott mellette a sötétben, hogy itt hagyok érte mindent, kivándorlok valahová, és a többi. Mint az már ilyenkor szokás is. Nagyot nevettem e bolondságokon. És aznap délután, hogy megérkeztem, nem is volt még semmi baj. Sőt, inkább ünnepélyes volt a megnyitás, ahogy azt a hírlapokban szokás mondani. A feleségem történetesen igen barátságosan fogadott. Szellős és tiszta volt a házam. A gyerekek épek, jól kimosdatva, megfésülve, pirosak. Még körül is jártam a szobákban. Meg fogom becsülni e vidéket. Fogadkoztam az úr előtt. Kiállván tornácunk legvégére, ahonnan szép a kilátás. Pompás volt éppen az alkonyat is, s én önkéntelenül összehasonlítottam az istenséget táruló csarnokát az Emma fogadó szobájával. Itt jobb nekem, gondoltam én, s éljünk csak szépen tovább, és hallgassunk. Mindezek ellenére feltettem a kérdést a feleségem előtt, aki művelt asszony, hogy nem tudja-e véletlenül, ki az az Artelán. Nem tudta. Hát az Aminé? Azt sem tudta. Az 1001 éjszakában nézze meg, adtam ki az utasítást. Megnézte és este beszámolt. Artelánt nem talált benne, de az Aminét megtalálta. Ragyogott, amikor elmesélte, hogy milyen bájos teremtés az a nő, mármint az Aminé. Úgy? Hát bájos? Ezek csak az igazi asszonyok, magyarázta nekem ő, s hogy éppen ő mert nekem ilyet magyarázni. Semmi töprengés, semmi kételj, csak az üdvösség, a vágy, azoknak mindenük a szerelem. Ne mondja, csodálkoztam e beszéden. De ő még tovább is lelkesedett. Valósággal kedvet csinált nekem ehhez az Aminéhez. Hímzett keleti papucsokról beszélt, táncokról, puhaságról, még a nagy engedékenységet is emlegetni kezdte. Nolám, a kutya fáját. Tudja mit? Feleltem neki. Mondok én magának valamit. Úgy látom én, folytattam, hogy ezt a Koránt, meg ezeket a többi keleti iratokat öregedő emberek írhatták. Mit gondol? Azonnal megértett, még el is pirult. Úgy látszik, felelte épp oly lelkesen. Ezen felül pedig, ezek a törökök úgy látszik, ezek tudták, hogy mi a nő, jegyeztem meg utóbb. Arabok, javított ki pedánsul a feleségem. Ez történt első nap délután és este. Éjjel pedig a következő történt. Hajnal előtt 2 óra tájban azzal ébredek, hogy azonnal fel kell öltöznöm. Indulnom kell Budapestre, mert engem várnak ott. Hát erről szó se lehet, feleltem magamnak, és visszafeküdtem az ágyba. Aludjunk, mondtam a szívemnek. De nem tudtam persze elaludni. Gyertyát gyújtok, cigarettát veszek elő, majd előveszem az 1001-ét is, amelyet maga a feleségem adott este a kezembe, hogy majd olvassam el az Aminé történetét okvetlenül. Hát olvastam egy ideig, aztán letettem a könyvet. Lám, mondottam csendesen, hiába olvasom én ezt, úgy se bírom elviselni, hogy ne lássam őt soha többé. Szó, ami szó, megint ugyanaz lett. Megint elviselhetetlen lett a vágyakozásom utána. Lázroham volt ez, és épp oly gyors, vad és mohó, tehát épp oly érthetetlen, mint előző éjszaka. Mit csináljak én magammal? Felugrottam, őrjöngtem, mert ezt már nem is akartam. De hogy engedem én ezt? E szóval futkostam a szobában. Míg aztán hatalmába nem vett megint ugyanaz a vad áradozás, amelyről volt itt már szó, hiszen végzetesen avatkozik bele az életembe mindig. A józan eszem végső állomása ez. Régen ismerem én már magamban az effélét. Utána megyek Budapestre, s ha már elutazott, akkor még utána, bárhová, s ha bármi lesz is a vége. Ezen kezdtem. Hát bánom én azt, hogy kié volt az előtt. Úristen, ha táncos nő is, mit bánom én? Kezdett bennem dalolni az árvíz, a féktelenség. Ha egyszer itt vagyok és élek, ha élve maradtam. És én most így használom fel ezt a kis maradék életemet, hogy visszajövök ide, mint a barom. És így ment ez órákon át, egész a butulásig. Ó, az indulat! Szét tudtam volna vetni ezt a házat, melyet tegnap este úgy körülsimogattam a szememmel. S ó, mi nyomorult féreg az ember! Hányódik, vetődik, és azt sem tudja, mi szívében az igazság. Szerete egyáltalán valakit? Tartozik-e valahová csak ugyan? Meg akartam egy győződni felőle, hogy mi az igazság. Mert nem utaztam el aznap. Lássuk, mi lesz, ha nem engedünk. Összeszorítani a fogam és tűrni. De káromkodtam is nagyokat, még a cselédek is megsokalták valószínűleg. És egyik cigarettát a másik után, egy falat étel nélkül egész nap. És amellett jöttek elém egész nap mindenfélével, bajjal, nyűkkel. Elkezdődött megint a régi nyűves élet, hogy intézkedjem hamar, baj van itt meg ott. Kellemetlen levelek is jöttek, hogy fizessek hamar, baj lesz itt meg ott. És én szépen félretoltam magamtól minden leveleket, a keservet. És mint aki tudja, mi a dolga e világon, semmivel sem törődve, csak róla voltam hajlandó álmodozni, mint egy siheder. S jött a feleség, szelíden nézett a szemembe, megfogta a kezemet is. Minek a jóság? Ordítottam fel erre magamban, mint a farkasok. Minek az annak, Úristen, aki nem akarja, ha már csak hímzett papucsokat akar? Azt ad annak, amit akar, követelődztem. S jöttek a gyerekek is. A második nap reggelén nem bírtam már magammal, s kiállottam kicsit az iroda elé a reggeli napba. Nagyon diderektem. Úgy volt, hogy már is nyomban befogatok, s megyek a déli vonattal, hát ha ott találom még az Emmánál. Ilyesmin törtem épp a fejem, mikor ott láttam ácsorogni György fiamat az iroda közelében. Áll és engem néz. Úgy látom, akarna valamit, de nem mer közeledni. Oda mentem hát a fiúhoz, és felkaptam a levegőbe. Nagyra nőj, kiáltottam beléje, mintha búcsúznék. És akkor mégis elöntötte szememet a könny. Jól mulattunk együtt, hanzúroztunk, nagyokat nevettünk. Egész felé lett ez a szomorú, szemüveges gyerek, de még magam is. Egyszer csak eszembe jutott valami. Hogy van az, hogy te ma idekin lődöröksz? Nincsenek óráid? Kérdeztem a fiútól. Vagy betegtán a kisasszonyotok? Anyám küldött engem apámhoz, felelte ekkor a fiam. Hogy hagyjam abba a tanulást, és nézzem meg, mit csinál idekin édesapám. Csak hogy későn küld benneteket, az a baj, gondoltam én. Nincsen apátok, gondoltam keserűn, s elküldtem a fiamat. A második nap délutánján pedig csomagot hozott a posta. Felbontom. Szerencsére épp egyedül voltam az irodában. Egy gyöngy nyaklánc volt benne. Majd megütött a guta, mert az övé volt. Kétségtelenül az. Feladóként ugyan valami doktor neve volt odaírva, de annak még csak értelme se volt, hogy gondolkodjam róla, ki ez a doktor. Az övé volt a nyaklánc. Másé nem is lehetett. Mi ez? Meg akar alázni? Ez volt az első gondolatom, s elborított a vér. Vagy anyagi bajaim jutottak eszébe, s megszánt? Az első eshetőség, hogy a megvetését akarná kifejezni, mégsem látszott valószínűnek. Persze a fent közölt levele még akkor nem volt a kezemben, s oly adatom se volt, amely támogatta volna ezt a feltevést. Miért tenné, hogy megalázzon? Ott hagytam, igaz, és ez nem volt illő cselekedet, de nem ő maga is azt akarta. Mikor bejöttem a konyakkal, majdnem kidobott, és mindenképp azon volt egyebekben is, hogy mielőbb eszembe jusson ez a megoldás, vagyis, hogy ne akarjak találkozni vele reggel, s hiába könyörögtem neki, hogy ez ne legyen így. Egy szóval, ez mégse látszott valószínűnek. Viszont a másik feltevés, hogy segíteni akart, még ez volt a kínosabb. Én ugyanis kicsit túl sokat nézegettem akkor éjjel ezt az ékszert a nyakán. Ezt most meg kellett vallani magamnak. Nézegettem, megcsodáltam. Még azt is megkérdeztem tőle, mibe került. Borsó nagyságú keledi gyöngyök voltak. Három sor, remekül összeválogatva. De még azt is gondoltam ehhez, hogy lám, még új életet is kezdhetne ebből valaki. Kettőnkre gondoltam. Valljuk meg ezt is, ha már itt vagyunk. S minthogy a vacsoránál panaszkodtam is. Egész belekábultam a kínzó nyomorúságba. No, de nem baj, gondoltam utóbb. Nem voltam én akkor éjjel eszemen, s ezt megértetjük vele. Elmegyek hozzá, beszélek vele, egész őszinte leszek, s ő meg fogja érteni, hogy ezt így mégse lehet. Aztán mást gondoltam. Hát, ha szeret, vetettem fel a kérdést. Miért olyan vad az ember? Fel és alá jártam az irodában, magamnak magyarázva. S kitől fogadhat el az ember valamit, ha nem attól, aki szereti? Az ellenségeitől? De miért szeretne? Mindazután, ami történt. És ezen keseregtem aztán egész estig, hogy képes voltam ilyet cselekedni, hogy ott hagytam. Csak most eszméltem rá, hogy voltaképp mit is követtem el. Várnom kellett. Csak este indult Pest felé a vonat. Alig tudtam pedig már uralkodni magamon. Az órámat kitettem az iratokra, s minduntalan oda néztem. Ó, ha még ott találnám az Emmánál, esedeztem. De végre este lett. Nem mentem be a vacsorához. A feleségemet kihívattam, megcsókoltam a haját, s csak annyit mondtam néki, hogy sürgős távirat jött Budapestről. Mennem kell, nincs egy percnyi maradásom. Nem akarna mégis valamit enni? Kérlelt. Semmit. De miért? Nem megy le a falat a torkomon, mondtam. Hagyjon, ne tartson vissza. Isten áldja szívem. S már mentem is. Szinte futottam. Isten vezéreje, szólott még utánam. S bizony, igen-igen sápat volt akkor este, riadozó. Még meg is várt kinn a verandán, míg felkapaszkodom a könnyű kocsira. Ilyet sem igen tettő az előtt. Kalapot emeltem, s azzal gyerünk, és bárhová visz is az út. A fordulónál pedig visszanéztem, hát ha nem látom többé a vidéket. Nézzük meg még egyszer a házat, ahol annyi ködös tél múlt el felettem, nehéz délutánok, s anélkül, hogy ráeszméltem volna, élek-e még. Nem tartott itt vissza semmi többé. Ne forduljak-e vissza innen is, szaladjak ki egészen a virágból, villant eszembe a penzió ajtaja előtt. Maga a ház sem volt ugyanis valami hívogató reggeli mosdatlanságában. S így kép viszont látni azt a vidéket, ahol az éjszaka szép volt, ugyancsak nem öröm. Nem voltam én akkor éjjel egész kótyagos és minden tekintetben, kezdtem el kételkedni megint. Meglátjuk, biztattam én magamat, s újra csengettem az ajtón. Végre megmozdultak oda benn. Persze mindenféle megfordult e közben is a fejemben, hogy nem fog már tetszeni, ha itt van is, s hogy lám, miféle kalandokba nem esem én bele nyakig, aki már nem vagyok mai gyerek. Csak épp azt nem tudtam volna sehogy elképzelni, ami rám következett. Ama bizonyos hölgy, aki után a szobalánynál rögtön érdeklődtem, az a hölgy már elutazott. Szerencsére a nevével nem volt semmi bajom, mert hogy együtt vacsoráztunk, arra emlékezett a szobalány. S így mondta, ezt felelte rögtön, habozás és minden teketória nélkül. Nagyon figyeltem minden rezzenését, s odáig jutottam magammal, el voltam rá számva, ha csak egy rossz mozdulatát látom is, amely megerősíteni kételjeimet vagy gyanakvásaimat, hogy akkor írok Emmának, s itt hagyom neki az ékszert, s megyek azonnal odébb. Ám nem történt semmi ilyes. Azt is nagyon lestem, nem ejtiek ki véletlenül a nevét, de nem tette. És hogy egy szobalánynál kérdezősködjem, ez sem volt kedvemre való. Mikor utazott el ez a hölgy? Kérdeztem tőle. 2 nap előtt. Hová? Nem tudta. Akkor hát költse fel nekem a nagyságos asszonyt. Adtam ki a parancsot. Mégpedig azonnal. Sürgős és fontos az ügyem. Még ma én is utazom. Köhécselve sárgán jött elém Emma a szalomba, örök cigarettájával foga közt, akár egy öreg úr, mint egy kivinhet kártyás, aki nem szereti a reggeleket. Bosszús is volt és szórakozott. Ő nagyon óvja az álmát, mert az minden kincse, adta értésemre. Mit akarok? S azzal rám vedett mindig kételyeket kifejező szemeit. S bár nem vagyok olyan ember, aki egyhamar lesüti a szemét, ezt a tekintetet mégis alig bírtam ki magamon. Mi baja velem? Tud ez valamit? Mit néz úgy rám? Kémleltem ez ordon tüneményt, s már is borzongás futott át a tagjaimon. Egy nagy állótükör volt a szalomban, abba is gyorsan belenéztem. Nem volt azonban rajtam semmi kivetnivaló. Emma, mondtam néki, fontos ügyben keresem. Tudnom kellene ugyanis, ki az a hölgy, akivel szíves volt megismertetni a múltkor. Le sem ültetett, s egy ideig váradott a felelettel. Nem tudom, mondta végre ridegen. Nem tudja, Emma, mosolyogtam, s folyékonyan folytattam azon túl, simán, gavallérosan. Hisz képzelem én, megvan rá bizonyára minden oka, hogy így felel, mondottam neki. Azt is tudom, hogy vigyázni szokott a szavaira. Én is tudom, szakított félbe épp oly szemtelenül. Mit kíván még, uraságod? Még egyre mosolyogtam. Szíves jó indulatát mindenek előtt, édesem, ma próbálkoztam újra rendületlenül. Fontos az ügy, amely idehozott, legalábbis nékem az. Hibásnak érzem magam ugyanis. Mint hallom, az a hölgy már elutazott, s én nem búcsúzhattam el tőle, ahogy illett volna. Mármint tegnap előtt, vagy még azelőtt, mikor elmentem innen. Mondtam, kora reggel. Szándékosan éreztem így ki a szavaimat. Szoktam ezt így. Megteszem olykor, hogy játszom a tűzzel. És éppen mikor leplezni akarnék valamit, majdnem az igazat mondom. Így a dolog hihetőbb. Kevéssé érdekel, felelte ő. De aztán mégiscsak hozzátette azonnal. És miért nem búcsúzott el tőle? A hangja komoly volt. Nem volt rá alkalmam, Emma. Kora reggel ment a vonatom. Alkalom, alkalom, csodálkozott egy ideig. Hiszen tőlem sem búcsúzott ön el, jutott az eszébe. Hogy van az? Hisz valósággal megszökött. Annál furcsább volt e mulatság, mint hogy ő is ugyanezt tette. Ő is megkörnyékezte az igazat. Mondtam hát valamit a mentségemre, még mindig igen szelíden, felhoztam nehéz ügyeimet. Ah, szakított félbe Emma. Lári fári, egy levelet csak írhat az ember. Egy szálvirágot csak küld talán egy régi barátnőjének. De nem is mondom ezt. Valakinek, aki szoknyában jár, hogy kutya vagy ebb, itt voltam, Isten áldja meg önöket. No lám, gondoltam én, s erre már fel is szegtem a fejem. Ezek tehát megbeszélték az ügyeket együtt, s most ez a büntetés talán? Akkor hát vegyük csak elő az ékszert. Úrinő az a hölgy? Kérdeztem előbb, pedig ez már nem is tartozott a dologhoz. Az, az, tökéletes úrinő. Felelte szemtelenül. Legyen csak egész nyugodt, édes uram. Ezt az ékszert kaptam tegnap délután, mondtam neki erre átmenet nélkül. Ismeri ezt? S oda tartottam a gyöngyöket egyenesen az orra alá. Mindamellett szavaimra igen ügyeltem, s még mindig ugyanúgy, vagyis az ártatlanság nyugalmas mosolyával mondtam el neki megint a felét annak, ami történt. Hogy az ékszer express küldeményként jött a címemre, a feladó nem volt megjelölve rajta, és én nem tudom ugyan valóban az övéje. Okom van azonban ezt feltételezni. Miután én akkor nagy kártyavesztések után voltam, és a többi, de ami a fő, panaszkodtam is e hölgynek. És bár ezt szánom bánom ma már, no de mit csináljak? Nem értem, mit akart ebben. Kölcsönkép küldte. De bárhogy is van, nem viselem el. Nézze meg tehát egy öngyöket, ismerje. Nagy csend lett erre körülöttünk. Megnézte, megforgatta kicsit az ujjai közt, aztán visszaadta. Nem avatkozom a dologba, mondta ki végre közönösen. Vágja zsebre, ha kapta, tanácsolta nekem. Hogy vágjam zsebre, Emma szívem? Persze, buzdított. A vacsoráját úgy látszik kifizették, s ami marad, mit tudom én, az talán a borra való. Hogy az a borra való? Nevettem előbb. Ön borra valót mondott? Kezdtem el aztán ordítozni vele. Mert megfordult velem a világ is e szóra. Ezt talán ő üzeni, akit szeretek, akiért ott akartam hagyni a családomat, egész eddigi életemet. Össze-vissza kiáltoztam, ordítoztam, össze is törtem talán valamit. Hát ringyó ez az asszony, ordítottam, hogy magával beszéli meg az ügyeit. Hallod, Emma, állottam eléje, tántorogva, szédelegve, majd odavágottam a nagy vértolulástól. Ej, te szemtelen, mondottam neki. Ez csak te beszéled, vagy ő üzeni? Még tegezni is kezdtem. Aztán megfogtam a karját, úgy megszorítottam. Még fel is kiáltott a fájdalomtól. Hallod-e, Emma? Bőgtem a fülébe. Most aztán nincs kegyelem. Én szeretem ezt a nőt. Az életemet tettem fel arra, hogy megtalálom. S ha nem mondod meg azonnal kicsoda, megyek a rendőrségre szívem. S reszkető kezeimmel már kezdtem is a gyöngyöket csomagolni. Ám aztán lecsendesedtem hirtelen, még le is ültem. Ne menjen, mondotta Emma, s én ámulva figyeltem fele szóra, mert a hangsúlya különös volt. Hogy ne menjek? Ne menjen, ismételte. Vigyázzon, bajt ne csináljon, ha már úgy se segíthet. Ezt az asszonyt ugyanis nagyon szerették valahol. Meghalt, ugrottam fel a helyemről. Megbizony, mondotta ő. Még tegnap előtt öngyilkos lett, tette hozzá, és aztán még egyszer fel is emelte a hangját. S ha már megmondottam ennyit önnek, remélem ezzel aztán vége is lesz, hogy zavarog és békén hagyja szegényt a sírjában legalább. Adta még értésemre keményen, szinte követelőn, s azzal otthagyott. De bizony én zavarogtam, hogy mit műveltem ott, ne firtassuk. Elég abból annyi, hogy nagy lármát csináltam, s Emma jónak látta, hogy mégiscsak visszajöjjön a szalomba. S ugyan nála és másoknál is utóbb minden erőszakosságomat latba vetettem. Mégsem tudtam meg felőle semmi részleteset. Úgy látszik, másokat nem igen avatott be ügyeibe. Emma is inkább sejtette, vagy egyes jelekből kitalálta, hogy akkor reggel nem volt egész rendjén távozásom. Okos asszony is volt, s egy penzióban nem is nehéz ilyet kitalálni. Annyi mégis nyilvánvaló lett az emberek beszédeiből, hogy nem sokat tévedhettem abban, amit mondtam neki, mikor megpróbáltam magam elé idézni a múltját. Valamint, hogy az Aminé történetében is volt egy más olyan, ami őt illetően igaz volt. Vagyis tehát, hogy őszintén beszélt velem akkor éjszaka. És ez az őszinteség maga, valamint a levele, de sok minden egyéb is amellett bizonyít, hogy nem jól cselekedtem, hogy bizony az életem javát herdáltam el akkor, mikor megfutamodtam előle. S hogy a megfutamodásom nyilván oly hatással lehetett rá, de hagyjuk is ezt, hadd nyugodjon, ami nyugodni akar. Hisz beleőszültem én már, eleget vádolom és gyötröm én magamat még most is emiatt. Mindegy. Hogy arról is beszámoljak, a nyakláncot otthagytam az Emmánál, hogy juttassa majd el rokonaihoz, vagy ahhoz, akit illet. S még a leveléről azt 6 héttel az események után hozta csak a posta. S miután ugyanaz a doktor volt feladóként megjelölve ezen is, nyugtalanságomban arra gondoltam, hogy őt is felkeresem. De mégsem volt már ehhez erőm. Már maga az, hogy Budapestre kelljen menni, iszonyodtam ettől akkor is, most is. Ha csak lehet, elkerülöm. Vagyis itt élek most már, lehetőleg megszakítás nélkül, mindig itt, a falun. S ha van munka, éjjel-nappal dolgozom. Ha nincs, heverészek. Mulatságom semmi, takarékosan is élek, minek folytán az adósságaim egy részével is rendbe jöttem valahogy. S azóta nálunk még nagyobb a csend. A feleségem ma már okosabban is bánik velem, mint az előtt. A gyerekeimnek viszont nem nagy gondjuk lehettek. Igaz, hogy ritkán is látnak. Visszavonultam ugyanis egészen az irodába. Ott heverészek. Vagyis olyan lettem ebben is, mint az apám volt. Éjjel pedig néha így tanítom magamat. Nem az örökké valóság van előttünk. Mit is kapálódzunk mi annyit, mi marhák, mikor úgyis ideig óráig tart csak ez a mulatság. Ezt apám szokta volt így mondani, s ehhez én még hozzáfűzöm a magam szavait is. Estig tart a nap, és egy napot estig minden nap ki lehet tartani. És ennyi az egész.